Mai alkalommal nem térek el a megjelölt ige szakaszból, tehát aki elolvasta áhítatban erre az alkalomra vonatkozó ige részt, az ige rész az az lesz, csak a címét változtattam meg, nevezetesen azt, hogy a címet adtam neki, hogy a szabadulás ára. Amikor az elkövetkezendő ünnepre készülődünk, akkor ugye mire készülünk? Egy történelmi esemény volt az, amivel Isten belépett az ember világba, nevezetesen, hogy a fiát beküldte az ember világba, testé lett az ő fia, Jézus Krisztus, és ott kezdődik az egész történet, hogy egy névadással nevezd a fiút, ugye, születendőt Jézusnak, azaz szabadítónak. Tehát Isten szabadító terve egy más fázisba lépett be. Addig is volt Istennek szabadító terve, amit egy kiválasztott néppel közölt elsősorban, és perifériálisan, ugye, tudjuk, hogy Ninivébe küldött, tehát valamilyen nagyon-nagyon halovány módon Isten küldött üzenetet a többi népnek is, nagyon-nagyon halovány módon. Nem akarom azt mondani, hogy említésre sem méltó módon, hanem azért mondom azt, hogy nagyon halványan. Ez nem egy áldás volt az emberiségen, hogy Isten üzenetétől megfosztva kellett élniük a mindennapjaikat az emberiség különböző nemzeteinek, hanem sajnos ez egy átok volt Istentől azokon a népeken, akik nem hallhatták az ő üzenetét. Áldás volt viszont annak az egy népnek, akit kiválasztott. Ez az ünnep, amire készülünk, ez az üdvternek a tovább lépési szakaszá kezdetével van kapcsolatban, amikor a fiút küldi a világba, és így ennek kapcsán kiterjedhet az Isten üzenete az addig halványan ismert, a nemzetek által halványan ismert Isten kiterjesztette az ő ismeretét ugye az egész földi nemzetségre. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez az átok, ez csökkenőbe volt, és az ige is, amit felolvasunk, vagy már el is olvastak a testvérek, abban is van egy olyan kifejezés, hogy a felkelő fény, jól mondom, meglátogat minket a felkelő fény a magasságból. Ugye elkezd felkelni a fény a nemzetek között is. Sőt, azt is olvassuk, hogy Isten úgy mondja, hogy akik a sötétségben jártak addig. Mert bizony az a csapás rajta volt ezeken az embereken, akik nélkülözték Isten ismeretét. Egyáltalán a szó miatt, hogy nem volt szó hozzájuk. Emiatt ezzel terhelten kellett leélni bizony az életüket. Na most, amikor a szabadulásról gondolkozunk, mert ugye a szabadító eljött, Jézus Krisztus, akkor amikor a gyülekezeti összejöveteleken együtt vagyunk, általában mit szoktunk tenni, amikor Isten üdvözítéséről, szabadulásáról gondolkodunk egybegyűlve? Hát, mit szoktunk?
Hálát adunk.
Így van. Hálát adunk, ugye? Magasztaljuk Istent. Dicsérjük, imádjuk Istent. Amikor ugye eszünkbe jut a szabadítás, a szabadulás. És nagyon jól is tesszük, amikor ezt tesszük. És kevesebb szót említünk a szabadítás és a szabadulásnak a másik oldaláról. Én ezt úgy rajzoltam le, itt rajzoltam egy érmet, nem tudom mennyire látszik, és azt mondtam, hogy az éremnek van egy másik oldala. És azt, hogy ezt akartam legalább fölrajzolni, hogy folyamatosan itt legyen. Ide az van fölé írva ilyen nyilakkal az érmének a látható fele. Ide az van írva például, hogy szabadulás, erős, üdvözítő, amit ezekből az igékből vettem ki, a Lukács 1-ből, megszabadít ellenségeinktől, meglátogatja népét, meglátogat a felkelő fény. Ez az érmének az egyik oldala. És akkor, amikor a Laci, közben ki lehetne vetíteni a pendrive-on lévő Word file-t, ami rajta van az ige, azt onnan majd el tudjuk olvasni. A szabadulás ára mappába a Word file.
Ez a
igen, a Lukács 1.67-től kezdődő, 67-től talán 80-ig. Igen. Amikor szélesebb körbe beszélünk erről, mindenkinek ezek a gondolatok vannak itt a gyülekezetben. Az érmének a másik fele viszont az az, hogy bizony a szabadulás az egy olyan helyzetből történik az ő népe között, Istennek, ami egy mély helyzet, egy lesújtott helyzet. Tehát majd látni fogjuk, hogy a kommentár, aki írta, ez a Lukács Tamás írt egy kommentárt hozzá, kiemeli azt, hogy bizony mélységeket élünk át, és abból szabadít ki bennünket Isten. És tudhatjuk itt, amennyire ismerjük egyesek egymás között az életünket, hogy nem egy ilyen sétagalopp az élet. Az utóbbi időben is csak a gyülekezetben, vagy én a saját életemben ilyen közel levők, olyan telefonhívást kaptam, hogy elsírta magát, mert olyan szomorú történetet hallott. Biztos hallották a füzesabonyi késelést, hogy megölte egy apa, a saját 6 éves kisfiát megölte. Egyébként a Gabriella lányomnak, a barátnője, aki osztálytársa is, nekik a szomszédja volt ez a család. Tehát a szomszédjában laktak. És egy gyülekezeti testvér nő látta ezt az esetet, és az apa, amikor maga elé vette a gyereket, akkor amikor a kés volt a kezébe, és amikor leszúrta a saját 6 éves kisfiát, akkor a kisfiúnak hallotta, hogy mit mondott. Mert mondott egy mondatot a kisfiú, azt mondta, hogy apa, ez nekem fájt. Ugye? Tehát micsoda terhek vannak az életünkben. Ez nem érint engem, de a szívem belesajdul, mikor ilyeneket hallok. Vagy ha hallom azt, hogy a testvérek között is, hogy milyen élethelyzetek vannak. Az embernek ugye nagyon-nagyon megterheli a lelkét. Ez a jelen valóság. Amit nem tudok Istentől elvonatkoztatni, bizonyos értelemben el kell, de bizonyos értelemben Isten valósága ez, hiszen csak ő, aki alkot, aki teremt. Fontos az, hogy helyes dolgokba kössük Istenhez a valóságot, és helyes dolgokba válasszuk le. Na most az érmének a másik oldalára azokat írtam, majd most nem tudom mennyi idő, még kivetítsük, nagyon jó. Azt most ne nézzék a testvérek, hogy mi van kivastagítva, vagy mi van aláhúzva, majd később térünk vissza. Maga ez az ige a Lukács 1.67-80-ig. Így szól ez az ige, hogy apja Zakariás megtelt Szentlélekkel, és így prófétált. Áldott az Úr, Izrael istene, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott nekünk, szolgájának Dávidnak házából, ahogyan kijelentette azt szent prófétái által, örök időktől fogva. Hogy megszabadít ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket. Hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről, arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak. És megadja nekünk, hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki, szentségben és igazságban, ő előtte, életünk minden napján. Te pedig kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait. Hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben, a halál árnyékában lakoznak. Hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára, A kisgyermek pedig növekedett és erősödött lélekben, és a pusztában élt egészen addig a napig, amelyen szolgálatba lépett Izraelben. Ugye, most már akkor nézzünk a jelölésekre. Két különböző jelölést használtam ebben a szövegszakaszban. Az egyik az vastagított betű, a másik az aláhúzás. És az érme egyik oldala és a másik oldala az, amire én gondolok a különböző jelölések. A simán aláhúzott az az érmének a pozitív oldala, amiről itt mondtuk is, hogy hálát adunk, magasztaljuk Istent. Ugye? Mik ezek? Áldott az Úr. Az első. Meglátogatta népét. Váltságot szerzett neki. Erős üdvözítőt támasztott neki. Megszabadít. Megszabadulva. Félelem nélkül. Üdvösség ismerete. Bűneink bocsánata. Meglátogat minket a felkelő fény. Hogy világítson. Ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Ugye ez az a pozitív dolgok, amiket Istennek tulajdonítunk, hogy megszabadít minket, és aminek örülhetünk. De nézzük a másikat, amiről kevesebbet beszélünk, hogy bizony vannak ellenségeink. Bizony van, hogy gyűlölnek minket. Például a sátán az gyűlöl minket, a szenteket gyűlöli. Ha nem is emberi módon gondolkozunk, mert lehet, hogy emberek úgy nem nagyon gyűlölnek netán minket ebben a történelmi korszakban. Megint csak ellenségeink kezük. Félelem nélkül szolgáljunk. Tehát azért jött, hogy megszabaduljunk, és félelem nélkül, de a félelem az jelen van az életünkben. Bizonyos esetekben. És a halál. És a halál árnyékában lakozunk. Tehát erről, ami vastagon van kiemelve, nem a nagy nyilvánosság előtt szoktunk beszélni vagy gondolkodni, hanem pontosan az, hogy szűkebb körbe. Vagy szinte talán csak magunkba. Halál, félelem, az érme másik oldalra azt írtam, halál, félelem, ellenség, gyűlölet. És a magyarázatban, hogyha kicsit följebb tekerünk egy picit, akkor azt olvassuk, hogy...
Lejjebb.
Azt írja ez a Lukács úr, hogy testvér, hogy ellenség kezében félelemtől gyötrődve, sötétségbe zuhanva értékeli igazán az ember a szabadítást, hirdető prófétai szót. Ahogy a beteg számára reménységet hoz közeledő orvosának lépteit hallani, vagy a börtönben senyvedő számára felemelő érzés a várovárt amnesztia hírét hozó védőügyvéd érkezése. Úgy hat az Istentől kapott szövetségből kihulló ember számára a messiás érkezését hirdető profécia szava. Aki engedetlensége és hűtlensége miatt elvesztette Isten közelségének biztonságát, az lelke félelmeivel él, és szíve vádolásai között vergődik. Így élt Izrael, amikor Zakariás pap, az érkező messiásról, prófétát, fia, bemerítő János születésekor. Isten meglátogatta népét, és erős üdvözítőt támasztott nekünk. A legnagyobb élmény, amikor a hívő ember Isten beteljesedő ígéreteinek személyesen is tanuljává lehet. Általában egy-egy ima meghallgatás is hasonlóan felemelő érzéseket ad, de milyen örömöt jelenthetett a Krisztus érkezésének a híre Ábrahám hívő utódai számára, hogy jön a messiás, a felkelő fény a magasságból, aki az Úr ismeretét hordozza népes javára. A messiásban azok nem csalódtak, akik nem saját elvárásai teljesítését várták tőle, hanem elfogadták őt úgy, amint érkezett. E hívők számára elhozta Isten ismeretét. Megmutatta a közeledés útját és a megváltás örömét. Jó, a többit azt nem, az egy idézet lesz, majd arra visszatérünk. Jó hír a szabadulás, jó hír az üdvözülés, jó hír, hogy Isten meglátogatta a népét, jó hír, hogy üzenetet hozott nekünk. Viszont rossz hír, Most én csak, mint egy személyes ember mondom, rossz hír, hogy nagy a mélység, amit be kell járnunk. Nagy a teher, amit át kell élnünk. Hogyan? Testileg és lelkileg. Emberként úgy élünk itt a Földön mindannyian, a szentek, akik a szentek alatt azt értem, amikor azt mondom, hogy szentek, akik majd üdvözülni is fognak. Tehát nem hagyják el menet közben Istent, hanem bejutnak. Tehát az két szóval illeti ezt a csoportot, ezt az embercsoportot az új szövetség szentek, vagy pedig választottak. Tehát ugye, mert a hívők, tehát ugye van olyan kategória, hogy egy ideig közülünk indultak el, de nem közülünk valók mondtak. Ebben most csak amikor azt mondom, hogy a szentek, akkor erre gondolok, akik be is jutnak. Tehát a szentekre is, ugye a legkiváltságosabb embercsoportra is egy nehézségekkel sújtott élet az, ami vár, és amin végig kell menniük. És Istennek egy erős akarata az, hogy úgy ismerjék az övéi őt, mint szabadító Istent. Ez az oka annak, hogy nagy mélységeken keresztül kell nekünk át bemenni Isten országába. Nagy mélységek azt értem, hogy nagy terheket kell átélnünk és hordoznunk. Mondom a legkézenfekvőbb terhet, például a halálnak az átélése. Mindenkinek át kell élni a halált. Mit értünk az alatt, testvérek, van egy ilyen kifejezés, hogy a halál misztériuma. Hallották már ezt a kifejezést, a testvérek? Halál misztériuma. Mit jelent ez a kifejezés?
Mivel mi nem voltunk meghalva, nem tudjuk, hogy az állapot majd milyen igen, lesz. Igen. Az egy ilyen titkos valami.
Tudjuk, hogy van. Látjuk naponta.
Szembesülünk vele naponta.
Igen. De ez egy olyan titkos, titokzatos dolog.
Felfoghatatlan.
És azért egy furcsa dolog. Furcsa dolog előtt állunk. Ki az, aki már gondolkozott a saját haláláról, vagy a halál félelem, vagy a halál tudat, mondjuk azt, hogy élete során legalább mondjuk azt, hogy egy fél napig legalább gondolkozott és forgatta a gondolataiba a saját halálának a titokzatosságát az a sajátosságaival együtt. Hát ugye attól is függ, hogy kinek milyen, mondjuk ha valakinek olyan betegsége van, hogy most ebből kifelé jövök majd, vagy befelé megyek, súlyosbodik, vagy gyógyul, nem lehet tudni.
Tüdődaganat,
ilyen rák,
most
olyan rák.
Sajátodról.
Tehát nem az, hogy mondjuk van egy kis, nem tudom én mi, gyógyszem, mit tudom, most nekem van itt a kezemben, mert attól nem jön elő, ugye? De ha valakinek olyan tünetei vannak, hogy hú, ha ez lehet, hogy valamiféle daganat, és akkor, vagy már volt is daganatos beteg is. Ugye?
Hát csak azért is, mert a halál az, hogy Dávid is írja, egy mély bölcshöz hasonlítható, mégpedig egy félelmetes, árnyékos, sötét bölcs, amelyen még nem mentünk keresztül. Azt mondja, jelen van a gonosz is.
Igen.
Azt mondja, 23. Zsoltárban, hogy völgyén járok is, de azt mondja, nem félek, de ott van a gonosz.
Igen.
Nem keresztül kell menni.
Így van.
Tehát a vádoló, aki éppen akkor, tehát nem akarok elébe vágni a dolgoknak, de legjobban, mert hát jelenleg is vádol, próbál vádolni mindnyájunkat, ahogy egy ének, nagyon szép ének is mondja, megbánt bűnök miatt is, de ott különösen minden erőt összpontosít. Ahogy Jézus, mikor a kereszten volt, akkor is pokoli erőket összpontosított, hogy csak mindenképpen szálljon le a keresztre, hogy na jó, ennyit akartam csak.
Igen, igen. Tehát a halál tudat, hívőként beszélve erről is, és az párosul, hazudik szerintem az, aki azt mondja, hogy nem, a félelem átélésével is, hívőként is. Akár Dávidnál is, hogyha nézzük, hogy ha a halál árnyék a völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, de majd érdekes lesz, erről is esetleg beszélünk, ha lesz idő, hogy mit jelent ez a nem félek. Félek, nem félek. Miért hozza be, hogy nem fél, hogyha ez olyan természetes? Vagy hogy alakulnak a gondolataink, a gondolkodásunk, mert én is esetleg elmondom az én példámat, amikor én nekem volt ilyen halál tudati, vagy halál félelmi átélésem, vagy hosszabb idő, amikor erről gondolkodtam. Tehát ez mindenféleképpen azért egy olyan Istentől rendelt átélés az érmének a másik oldala, a szabadításnak, ami egy súlyt rak erre az élethelyzetre, amiben bele kell minden megszületett embernek menni. Azt szeretném, hogyha most megnéznénk egy kis rövid filmecskét, egy 9 perc valahány másodperces, egy hívő fiatal lányról lesz, aki bizonyságot tesz az ő saját gondolkodása módjáról, amikor egy ilyen súlyos helyzetbe került. Egy igét szeretnék felolvasni. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Ez az 1 Korintus 15-26, ahol Pál azt írja, hogy mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Nagyon szomorú történet, amikor a végén az utolsó képkockákon láttuk, hogy 89-ben született ez a lány. Hát még én, aki fiatalabbnak korú is vagyok, még nekem is 18 éves voltam már, amikor kis pólyás baba volt ez a szép lány. És most december 7-én egy pár napja halt meg. 24 évet kapott az úrtól. Nagyon érdekes volt pár gondolata. Az, hogy a meggyógyulás, esetleges meggyógyulása az a csoda, hogy ő megfelépül a rákból. Minden csoda csak ideiglenes. Ez is egy nagyon érdekes. És egy másik, amit emellé tennék, hogy egyszerűen csak az időm rövidül le. De ennek ugye nem vagyunk tudatában, a tudatunk nem ezzel foglalkozik, és így a szívünk nem ezzel foglalkozik, amikor még simán mennek a dolgok, hanem sokkal szerteágazóbb a figyelmünk, gondolkozunk arról, hogy mit vegyünk, hogy hova menjünk, milyen ajándékot, tehát sokféle apróságra tudjuk terelni a figyelmünket. Úgyhogy az az érme, amit az elején említettem, amin ott volt az ellenség, a halál, az bizony csak utolsó ellenségként töröltetik el a halál, és egy másik igét szeretnék még idehozni. Amikor pedig ez a halandó halhatatlanság, a testről beszél Pál, amikor pedig ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami megvan írva. Teljes a diadal a halál fölött. Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? Tehát nagyon érdekes Istennek ez a fajta szabadító gondolata, hogy beleviszi az övéit a súlyos helyzetekben, egészen a legsúlyosabban, ami a halált jelenti, ami egy titokzatos és félelmet keltő átélés. Az átélése. Előre titokzatos és félelmet keltő, és beleviszi ebbe, ahogy írta is a Lukács Tamás a magyarázatba, hogy ellenség kezében, félelemtől gyötrődve, sötétségbe zuhanva, értékeli igazán az ember a szabadítást. Ugye? Hogy tudnánk értékelni, hogyha nem vagyunk olyan szorult helyzetben, hogy Isten a szabadító? Súlytalanul tudnánk énekelni, de akit már megszabadított. Például csak mondok egy példát, Domokos Zoli bácsi, biztos emlékeznek a történetére, hogy ő volt halálos beteg, amikor már lemondtak róla, És elmondta már én fülem hallatára is legalább kétszer ezt a történetét, hogy mit élt ő át ott azon az ágyon, amikor ő a halálra készült. Hasonló dolgokat mondott, mint ez a lány, hogy békessége volt. És azt élt át, hogy átmegy Istenhez, és öröm volt benne, mikor az anyukája bement ahhoz a halálos ágyhoz. És Isten nem úgy döntött, hogy el fog veszni, meg fog halni, hanem úgy, hogy még ad neki több tíz évet. De gondoljuk el, testvérek, miért nem felejtette el ezt az esetet Domokos Zoli bácsi? Egy csomó mindent elfelejtett, nem? Mi lehet az ok? Miért nem felejtette el ezt?
Hát, hogy például
szolgáljon,
nem kell megrázó. Ne azt mondjuk, hogy másoknak. Ő maga.
Megrázta az egész lelki világát.
Mert már tudja, hogy milyen, ha legközelebb ilyen állapotba kerül.
Ez nagyon megrendíti a lelkét az embernek, egy ilyen vele való történés, ugye? Amikor azt mondják, hogy van kétféle ismeret van. Van, ami információs ismeret, például én tudom, hogy a Pitagorasz tételt hogy kell, azt is ismeret, meg van tapasztalati ismeret. És Isten tapasztalati ismeret be akar részesíteni mindenkit. Gondoljuk csak el. Én például elgondoltam most a napokban, hogy kétféleképpen lehetek Isten örök országába. Vagy úgy, hogy átélem a halált, a fizikai meghalást, a testemnek a meghalását, és utána állok ott a örök létbe, vagy úgy, hogy elragadtatom, és úgy állok Isten előtt. Változtat-e ez az ott lévő, amikor én magamban leülök majd és gondolkozok, azon, hogyha mondjuk meghaltam, elveszít a testem, és elemésztődött ugye a testem, porból lett, és porrá lesz. Ugye ezt átgondolni, hogy majd én egyébként olyan 8 éves voltam, amikor először átgondoltam, amikor megtudtam, hogy az emberek halálakor föld alára kelk, és ott, hát mondom magamban, hát ez micsoda, ez nem is mondták a szüleim, hogy ez egy valóság, van ilyen? 8 évig nem?
Nem is mondják azt, hogy fiam, ez a születettél.
Nem. Pedig ugye ez azért egy fontos dolog. Fontosabb, mint az, hogy mit kapok karácsonyra. Nem? Ez olyan valóságos dolog, olyan súlya van ennek a dolognak, a halálnak a valóságban, hogy hát ezt, akit szeretünk, a súlyos dolgokat azért közöljük már vele. Ne csak azt, hogy egy élig áll. De szüleim nem közölték, egyszer, mikor mentek temetésre, és mondom, mi az, hogy? Hát te most eltemetjük, de mondom, a föld alá, igen. Fú, és az embert? Hát igen, de már nem él. Mi az, hogy nem él? Hát az már nem mozog, mert meghalt. Nem tudtak sokat mondani a szüleim, de ezek a tények is úgy megráztak engem, emlékszek, hogy egy egész éjszaka sírtam. Meg még másnap is. Magamban. És azon gondolkoztam, hogy ezek a nénik, bácsik, akik ezek tudják, amit én most tudtam meg tegnap, ezek miért nem ilyen leszegett fejjel és szomorúan mennek az utcán? Hogy tudják, hogy a valóság az, hogy ez vár minden emberre. És ezeket beszélgetnek, mosolyognak, és nem értettem, hogy hogy nem illeszkednek ezek az emberek ehhez a valósághoz. És én voltam valószínű ott a környéken az, aki ilyeneken gondolkozott, de én azt gondoltam, hogy ez lenne a normális, nem pedig az a súlytalan gondolkozásmód. Ez csak egy zárójeles rész.
Én 5 éves voltam, amikor 45-ben az oroszok bejöttek, és bombázás volt minden. És emlékszem a dolgokra. Egyszer fölkapott egy orosz katona, és vitt magával. Aztán utána letett. A másik meg, hogy 6 éves volt, amikor a kisfogom meghalt. 3 éves volt diftériában meg. Tehát már ilyen egészen korai szembesüléseink vannak.
Úgyhogy gondoljuk át, azt a kérdést felteszem, hogy van egy embernek a halála, mondjuk az én halálom. Milyen ez Isten szemszögéből, mikor ott leszek a mennybe, ezen végig menni, meg az én szemszögemből milyen ez. úgy gondolom, hogy Istennek ez úgymond nem nagyon terheli meg a lelkét, úgyhogy jaj, most mi lesz, életre tudom-e majd kelteni, vajon? Ő ismeri saját képességeit. Ő tudja, hogy ő, ahogy Jézus is mondta, minden lehetséges neked, atyám. És hát ő már támasztott fel fizikai halottat fizikai életre. Fizikailag meghalt testet, ugye Jézusban, mennyei megdicsült testbe hozta elő. És ő tudja, hogy ez nem kérdés neki, hogy ő képes erre, vagy nem, vagy ha nem sikerül. Tehát ő tudja, hogy ő képességei magasan a fölött vannak, hogy ezt megcselekedje. Az ő átélése, most ne figyeljen ide Isten, sokkal könnyebb. Mint az én átélésem. Mert még a felkent szabadító Jézus Krisztusról is, mikor a halála előtt volt, azt olvassuk, hogy maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett. Majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halálig. Azt olvassuk Jézusról magáról, hogy rettegni és gyötrődni kezdett. Én láttam egy olyan kis filmet, hogy Fülöp-szigeteken keresztre feszítenek embereket húsvéti ünnep környékén, ilyen ekkora pici kis szögekkel. Átszögezik mind a két lábát és mind a két kezét itt a tenyerükön. Évről évre ugyanazokat azt vállalják ezek az emberek, bár az ottani egyház mondja, hogy erre nincs szükség, és stb. De nem lehet őket leállítani. Pici szöggel és olyan 3-5 percig ott vannak így átszögezve, egy kereszten állnak. Persze állnak ilyen vízszintes deszkán. És például az egyik, a kettő közül, akit láttam, az egyik az elájult közben. Amikor húzták ki a szöget, akkor elájult. Ugye Jézus is tudta, hogy mi vár rá, micsoda fájdalmak közepette fogja ezt mondani. Rettegett és gyötrődött. Átélte Isten akaratából ezt a kemény helyzetet. Az érem másik oldaláról beszélünk. A szabadításnak az áráról. Ami nem azt értem, hogy Jézus Krisztus az ára, hanem a mi részünkről. Nekünk is van egy ár, amit fizetünk a saját szabadulásunkért. Nem azért szabadulunk meg, mert mi ezt valamiféle ilyen, nem ilyen kontextusban, nehogy félreértsék a testvérek, hanem az, hogy súlyos helyzetekbe visz bele Isten, hogy értékelni tudjuk a szabadítását, ahogy ott a vastagon szedett rész a ellenség kezébe. Ugye a halál, mint utolsó ellenség töröltetik el, ellenség kezébe, félelemtől gyötrődve, sötétségbe zuhanva értékel igazán az ember a szabadítást. És... Szia! És... mi is, vagy Zoli bácsi is, ha visszatérek ahhoz a példához, átélte teljes lelki lénye azt a helyzetet. Én megmondom, hogy amikor én nekem volt ilyen saját halálról való gondolkozás, amikor a szívembe például találtak egy ilyen 10 mm-szer 7 mm-es kis valamit, és akkor este 7:30-kor egy magánorvos, egy magánkardiológus, akit javasoltak, hogy az nézte meg, fél óráig ott nézte az ápolónővel, és akkor ott mondták, hogy te láttál már ilyet? Nézd, innen nézem, ott is ott van. Innen, ott is. Aztán az ápolónő mondta, hogy én még ilyet nem. Na, én meg ott feküdtem, ugye. És akkor ugye átgondolni ezt, hogy felnyitnak, meg majd kivel, vagy ha nem tudom, mi lesz, akkor azt mondtam, hogy akkor itt fel kell készülni bármire. És akkor gondolkoztam, és nagyon érdekes ez az átélés, ugyanis keverednek a félelem, a haláltól való félelem, amikor így elkezd az ember így zuhanni, hogy ha most meghalok, én leszek az, akit a föld alá tesznek, ugye, mint ahogy a kisgyerekkoromban a bácsik nénik, mi lesz? És akkor úgy elkezd az ember így zuhanni. És akkor bejön valahol a hitet, behozza Isten, hogy én vagyok a te Istened. Én tudok valamit ebbe tenni. Mert még ha ez is történik veled, én mit tudok? Ugyan, ha nem akar megóvni, mert csak ahogy a lány mondta, hogy csak az időm rövidül lenne, mindannyiunkkal megtörténik ez, csak az idő, hogy hosszabban vagy rövidebben, És akkor ugye kerestem, hogy Isten mit tud most nekem ebbe a helyzetbe tenni. És ugye eszembe juttak az ő ígéretei, az ő bizonyossága, hogy ő újra életet ad nekem. Hogy ő feltámaszt, hogy az ő országában. Ezek mennyire tudták elnyomni ezt a félelemmel teli zuhanást, hogy a kétségbeesés felé zuhantam. Nem estem kétségbe, de elkezdtem egy ilyen szakadék tetejéről. A zuhanás elindult. A kétségbeesés felé. A félelem, az a zuhanás, az alja meg a kétségbeesés. A félelem elkezdett gondolkozásra serkenteni. Hát ez borzalom.
Van egy élményem, sajnos, de már az úrban például úgy történt. 98 júliusában, a Balázs születése után elkezdtem köhétselni, meg egy kis emelkedésem lett. Bementem a tüdőgondozó vonától, hogy én ott is dolgoztam, de akkor már nyugdíjasként. És mondtam a főorvosomnak, hogy nagyon rossz lelkiállapotban vagyok a Balázs problémái miatt, és most köhétselek, és nem szeretnék így közelébe menni, hogy mit javasolt, azt mondja, meghallgatom, de hát biztos ki van borulva, és meghallgatott a főorvosnak, azt mondja, hát semmit nem találok, úgy fizikálisan, de egy löngerre menjen el, és hát menjen haza, és szedjen nyugtatót, és majd rendbe jönnek a gyereknek is a dolgok. Megcsinálták a felvételt rólam, és egy jó másfél óra múlva telefonált az egyik kis kollégám, hogy Piri néni tessék visszajönni, mert főorvosnak kéri. Hát már akkor hazértem, nagyon elfáradtam, és mondtam, hogy én ma nem jönnék vissza majd holnap. És visszamentem, és ugye négyen voltunk ott egy csoportban, és láttam az arcok, hogy nagyon furcsa néznek rám, és aztán mondták, hogy a nagy röntgenbe menjek, mert ott csinálnak egy olyan felvételt, és akkor megcsinálták. És én ott álltam a sötét kamrába, utána kimentem a kollégámmal diagnosztizáltuk a filmet, én nem tudtam, hogy ez éppen már az enyém. És mondtam, hogy hát ott a jobb hörgőben van egy ökörnyi daganat. Mondom, én operábil is. Mondta a kollégám, hogy igen. Azt mondja, Szábikám, ez a te film. Mondom, az én filmem,
de ezt már hallottam tudni.
Igen, mondom, ez nem lehet. És aztán hát fölkerültem, elkerültem CT-re, ott is leírták ugyanezt, hogy korány tüdőszamatőrömbe is kerültem, és hát a főorvosom már meg sem mutatta a filmeket, amikor jöttek őt nézni, hogy úgy tette, hogy én nem nagyon lássam, hát azt mondja, ő mindig mondta a főorvosnőnek, hogy még csodott érezzük, meg egyebek is. Mondja nekem így, hogy hát mit gondol, hogy áprilisig, mit mondja, januári, de karácsonyi mit csinál, tehát már augusztusban volt. Mondom, karácsonyi? Miért karácsonyi? Hát karácsonyi. Ennyit adott nekem. Mondtam neki, de főorvosul kérem, engem a Jóisten a sok izbeti gyulladárból is már kihozott. Akkor is azt mondták, hogy 10-12 év is tolókocsiba fogok kerülni. Hát Isten kegyelmes adott. Ő úgy gondolja, akkor most is meg tud gyógyítani, mert nem akar. Rám nézett, és láttam, hogy úgy gondolt, hogy nem vagyok normális. Ezt komolyan mondom, szóval a tekintetéből láttam, hogy kiakadt tőlem, és azt mondja, hát lesz egy döntő vizsgálat, ez a ronoszkóp, amikor belemennek a hörgömbe, és akkor eldöntik, hogy tulajdonképpen mi az, ami nő, mi van, és hát én nekem nagyon nehéz éjszakáim és nappalim voltak. Gyerekeimmel megbeszéltem, de a legutolsó napon, hogy miért kell fölvennem. Csilla elhozta az ő lelki pásztorokat, imádkozott, értem, hogy az entrétestvér is, és fölmentem a Korányiba. És ő is már ugye ott voltam a vizsgálatokon, és olvastam az igét, de mindig az jött, hogy az Úr Jézus imádkozott, hogy múljék el tőlem a keserű pohár. Szóval semmi biztatást, őszintén megmondom, nem kaptam én az igéből, hogy én nekem ebből lesz szabad. Oda tettem minden éjszaka életemet Isten kezébe. És utolsó este, amikor már nagyon szorongatott engem a lélek, akkor ugye addig is olvastam az igét, én kinyitottam, 11:30 volt éjszaka, és akkor Ézsaiás 26:3-ot ez jött a szemem elé. Csak így kinyílt a Biblián, ez az öreg Biblián. hogy akinek szíve rátámaszkodik, megőrződött teljességében, mivel benned bűzik. Egy olyan békét kaptam, én úgy zokogtam, leborultam, és mondtam, Uram, köszönöm ezt az ígéretet, menjek aludni. Elaludtam reggel, úgy ébresztettek, hogy menjek a vizsgálatokra, és akkor, mikor belementek a hölgömbe, főorvosnő dolgozott benne, és egyszer csak azt mondja, hogy a főnövérnek, hogy Júli, ömlik a mér belőle, egy letokolódott táj volt. Hogy honnan került oda, hogy honnan jött az a rengeteg eny oda, nem tudom. Minden esetről sokáig szívte, úgyhogy teljesen negatív elettel jöttek.
Dicsőség Isten.
Úgyhogy én akkor emlékszem, hogy olyan boldog voltam, hogy hívják a fiút, aki fölment Pestről, fiúk dolgozni?
Guszti.
Guszti. Gusztival lemostuk az imaháldot kívülről. Mert jött a hálad ünnepség augusztus végén, vagy szeptemberben, valahogy így, és mindjárt is Péter segített még. Mert azt éreztem, hogy én nekem mindenképpen ki kell fejeznem Isten felé a hálámat, hogy ekkora csodát tett az életembe, és a mai napig is ezt annak érzem.
Köszönjük. Tapasztalati ismeret. Hogy átformálja az embert, ugye? És Isten a nagy szabadító, az a neve, hogy Jehosua, őt küldte. Ez jó hír, és az elején, ahogy mondtuk, hogy erről szoktunk beszélni. De olyan szempontból idézőjelben rossz hír, hogy az olyan mélységekből kell Istennek bennünket kihozni, hogy tényleg értékes legyen az, amikor fölemeljük a tekintetünket, és azt mondjuk, hogy köszönöm. Ennek súlya van, ugye, ilyenkor, ha tapasztaljuk, hogy milyen mélységekben benne vagyunk, ahonnan nincs kiút, ahol rettegés van, vagy félelem van, vagy gyötrődés van, akár testi, akár lelki. Úgyhogy a könnyelműség, könnyedség az nem jellemző erre az isteni akaratra, amit ő akar, hogy átéljenek az övéi, akik magasztalják majd őt a szabadításáért. Pál apostol még egy helyen beszél erről, amit az előbb kezdtem egy kicsit, ezt a meghalás és feltámasztás. Isten szemszögéből ugye neki ez nem egy olyan megrengető, a szíve nem fog reszketni, remegni, hogy most ő fel tud, de ő neki ez nem ugyanaz az átélés az ő szempontjából, az én halálom, feltámadásom, mint az én szempontomból. Mert ha én tudatosan tudok készülni a halálomra, akkor ez van, hogy a félelem elkezd zuhantatni engem, közben Istennél keresek menedéket, akinek ugye a szívében a Szentlélek van, és találok is. És akkor megragadok egy olyan kötelet, ami megállítja ezt a zuhanást, és nem zuhanok valóságosan tovább. Nem megy tovább a gondolatmódom, a tudatom és a szívem ezáltal. Nem megy tovább a kétségbeesés felé, hanem megállott. És elkezd fölfelé menni onnan, ahonnan elkezdtem zuhanni a félelem miatt. És elkezdem átélni azt, amit Jézus megígért, hogy az én békességemet hagyom rátok. És ez megint egy tapasztalat lesz. Tapasztalat. Minden tapasztalat, testvérek, a hit is tapasztalat. Mert azt tapasztalom, amikor hiszek, hogy az úgy van. És amiatt döntök, teszek, vagy érzek akár úgy. A félelem is egy tapasztalat. A félelemre való Isten, ez a félelemmel mit tudsz te kezdeni? Az én most konkrét félelem tapasztalatomban. Isten azt mondja, hogy én ezt mondom. Én meg azt mondom, hogy én azt elhiszem, és az áll így, a félelemmel az áll szembe. Az kezd el harcolni, és küzdeni, és győzni akár. És békességgé átformálódni. Tapasztalat. És Isten tapasztalatokat akar nekünk adni. Viszont nagyon nagy, nehéz súlyú tapasztalatokat. Ez az igazság. Ez a valóság. És Pál apostol is beszél a földi test és ahhoz való viszonyunkról, és a mennyei test és ahhoz való viszonyunkról. Egy röviden még hagy olvassam föl. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá a mennyből való hajlékunkat. ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve és mezítelennek. Mert mi is, akik sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni. Ja, jó, ott van. Tehát azt mondja, hogy ha én jelentkezhetnék, hogy Isten, hogy akarok én átformálódni a mennyei testbe, akkor én azt úgy, hogy ezt nem levetni a föld alá, azt elrohadjon, hanem erre ad rá. Ugye azt mondja, hogy vágyakozunk felölteni rá. Aki ugye, ő Pál apostol, ő ezt mondja. Nem hazudik, ő azt mondja, hogy ő nem akarja azt, hanem ő azt mondja, hogy vágyakozunk felölteni rá a mennyből való hajlékunkat. Utána azt mondja, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá azt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogulatta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg testben járunk, távol lakunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Ugye? Azt mondja, hogy amíg testben vagyunk, távol vagyunk az Úrtól. Mert hitben járunk, nem látásban. Én látni akarom Istent is, és azokat is. Nekem ez nem elég, hogy itt hiszek. Nem elég. Én látni akarom, ott akarok lenni, beszélni hozzá, hogy ő azonnal válaszoljon, látni az ő fényét, dicsőségét, az ő megnyilvánulási formáit. Pál apostol azt mondja, hogy ez távolság, és valljuk be testvérek, távol vagyunk az Úrtól. Mi, akik a legközelebb vagyunk az Úrhoz egyébként, tehát én tudom, hogy nagyon-nagyon közel vagyok a többi embertársamhoz, akik kint hit nélkül járkálnak. Na, sokkal közelebb vagyok Istenhez. És nagyon hálás a szívem, hogy ilyen közel lehetek Istenhez, ahol most vagyok. De nekem ez nem elég.
Ez
én
nem ezt akarok. Ez még nem a teljesség.
Ez nem a teljesség. Én színről színre ott akarok lenni. Isten előtt. Mert Pál apostol szavai, nézzétek meg testvérek, hogy azt mondja, hogy mi, akik, amíg testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól. Mert hitben járunk. Azért, mert hitben járunk, és nem látásban. Ugye nyilván, amikor látásban fogunk lenni az Úrral, akkor is hitben fogunk lenni ott, hitben és látásban. Mert akkor is hinni fogjuk azt, hogy ő egy jó Isten. Mindegy, hogy mit mutat a pokol, az elveszettek, mindegy, hogy ezzel szemben felmerülő gondolatok mik, a hitünk győzedelmeskedik e fölött, mert hitben járunk, és azt hiszük Istenről, hogy ez egy jó Isten, ami megváltunk és üdvözítünk.
Akkor vannak, akik nem hisznek.
Már hogy hogy érte, távolságban vagy hogy? Azok nagyon távol vannak. Isten irgalmazzon nekik és adjon kegyelmet minél több.
Úgy is lehet mondani, sehol sincs.
Hát úgy is lehet mondani, igen.
Bár jó Isten irgalma, kegyelme, úgy gondolkoztam rajta, hogy tehát még most a kegyelem korszakában élünk. Tehát a jó Isten kegyelme kiállt az egész világra. De nem jelent semmit azoknak, akik
igen,
nem hisznek. Semmit. Nincs üdvösségük nekik.
És még ezt az utolsó gondolatot, hogyha most nem tudom az irányt, Laci, de az első oldalra, ha visszamegyünk, az első oldal aljára.
Az a Nyilvotics Tamás alatt volt?
Igen.
Igen, igen, igen. Látom, hogy fele, ez egy idézetetől a Charlotte Bronte-tól. Látom, hogy fele barátai nagy tömege nincs jobb körülmények között. Látom, hogy sok-sok férfi és még több nő járja élete útját lemondás és nélkülözés közepette. Nem tudom, miért kellene nekem a csekély számú kiválasztott közé tartoznom. Hiszek abban, hogy a remény és a napfény a komis sorsot is megédesíti. Hiszek abban, hogy ez az élet nem minden, sem kezdet, sem vég. Hiszek akkor is, amikor reszketek. Akkor is bízom, amikor sírok. Ezt az utolsó mondatra hívnám fel a figyelmet, hogy ahogy ez a lány is, akit láttunk a videóban, reszketett, biztos, és sírt is, de lehet a reszketés és a sírás közepette is hinni. És lehet ezt a kikerülhetetlen nehéz körülményt, hogy a félelem elkezd bennünk a kétségbeesés felé zuhantatni a lelkünket. Ne tagadjuk le, mert ugye ez egy valóságos átélés, tapasztalat. Ugyanis Isten akarja, hogy ezt tapasztaljuk, hogy zuhanunk lefelé a kétségbeesés felé. És én is féltem a haláltól, amikor ezt a terimét találták a szívembe. A félelem közben elkezdtem kapkodni Isten. És akkor elkezdtem gondolkozni Istenen. És ez megállította a zuhanást. És ha reszkedtem is, adott esetben, nem zuhantam tovább. Hanem olyan erős kötelet fogtam, hogy tényleg volt. Tényleg valódi volt. A lelkem átélte azt tapasztalati szinten, hogy hé, nem zuhanok tovább. Boldogságot és örömöt tudtam átélni. Ha ez nincs, akkor ezt nem tapasztalom meg. Akkor tudnék beszélni ugyanúgy, de nem az a súly lenne bennem. Ugyanis ezek nem elmondható dolgok, nem a szavakon múlnak a dolgok, hanem az átélés, az ami, ahogy én Isten szemébe néz majd ott a sok halott, aki átélte a halált, és úgy fog ott lenni, hogy te engem elpusztítottál, a testemet elenyészett, porrá lett, most meg itt vagyok. És így tekint majd mindenki ott Istenre. És azt fogja mondani, hogy micsoda nagy Isten ez. Micsoda nagy Isten ez. Hogy a hatalma ekkora, hogy itt vagyok, és a tudatomnál vagyok, pedig tudom, hogy én meghaltam. És tudom, hogy engem eltemettek, és tudom, hogy a testem megsemmisült. És most egy új testem van, és a tudatomnál vagyok. Ez a tapasztalat, ez egy másik fajta lény lesz ott a mennyben. De nagyon nagy a súlya. És az érmének ez a másik oldala, amiről nagy közösségben nem beszélünk, hanem inkább szűkebb vagy talán magunkba, ez is egy valóságos oldal. És egy lényegi oldal. Én úgy gondolom, hogy lejárt az időm, 18 óra 10. Örülök, hogy ilyen kis körben is tudtunk ilyen pontos és súlyos dolgokról beszélni. És ugye ünnepelhetjük azt a szabadítót, aki elhozta nekünk ezt a szabadulás ígéretét, hogy nem reménytelenül kell az életünk hátralévő részébe, hanem olyan erős kötelet dobott nekünk, ami létezik és valóságos. És röviden erről a erős szabadítóról, Jézus Krisztusról szeretnék három kis igét felolvasni. A élete kezdete, amikor ő is átélte ezt a súlyt Istentől, mert elrendelte, hogy átérje ezt a gyötrődést, és a kereszten és a szabadítással kapcsolatban három igét. Fiút, Máté 1.21 az első, fiút fogsz ülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Márk 14.33. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett. Majd így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mind halálig. És a Máté 27.43. Bízott Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. Ugye? Mindenki arra hivatkozott. Bízott Istenbe, hát szabadítsa meg most. Azt mondta, Isten fia vagyok. És hát meg is szabadította, de úgy, hogy ez már számukra nem volt látható. És ők nem tapasztalhatták meg, akik nem hittel várták, hogy meglássák a szabadítót. Ő előlük elzárta Isten. Megszabadította, de ők azt látták, hogy nem szabadította meg. És egy hazugságba hisznek. Mai, nem azt mondom, hogy mai napig, életük végéig azt a hazugságot hiszik, hogy aki bízott Istenbe és hitte, hogy megszabadítja, azt nem szabadította meg Isten. És ez nem igaz. De mivel nem volt hit a szívükbe, benne hagyta Isten őket, hogy higgyenek a hazugságba. Ez is egy súlyos ítélet, ha valaki a hazugságba hisz. Adja meg Isten, hogy mi mindig az igazságba higgyünk. És hogy köszönjük meg neki, hogy felfedte előttünk az ő titkát Jézus Krisztusban. Köszönöm a figyelmet, és akkor én azt gondolom, hogy akiben van valamiféle hálaimádság, akkor röviden még arra adunk időt, hogy adjuk hálát Istennek az ő szabadításért.
Köszönjük, mennyi értelmet, hogy megváltogatott bennünket a felkelő fény magasságból. Köszönjük, hogy eljött a szép hajnalcsillag, és hálát mondok azért is, hogy az én életem megére is följött a hajnalcsillag Jézus Krisztusban, és így nem kell reménytelenségben élnem, és nem kell a haláltól való rettegésben gusba kötve élni az életemet, hanem bizakodhatok. Köszönöm a tanítást. Segíts reálisan hitben szembenézni a valósággal, és újra átgondolni a helyzetet, hogy ez bekövetkezik életemben, mindjárt életében, de addig is segíts rád bízni magamat, magunkat, szeretteinket is, és így most imádkozom Peri bácsiért, aki nehéz helyzetben van. Nem tudjuk, hogy merre fordul ez, de egyet tudhatunk, és ezért hálát adunk, hogy rád bízhatjuk őt is, és hogy elhelyezted a szívében a belépetett hitet, hogy nálad örök hajlékok vannak. Erősítsed meg Marikát is, erősítsed meg az ő másik lányát is, Zsuzsikát és a szeretteiket, és erősíts meg mindnyájunkat, és segíts, hogy élő hitünk legyen mindig az értünk szenvedő, értünk megületett és feltámadott Jézus Krisztusban. Amen.
Amen.
Imádom, hogy a gyógyatlan, mert ilyen dologra, és köszönöm ezt a dolgot, egyben értékes volt a számomra, és legyen érte hálaszom magadnak. De én is átéltem olyan időt, amikor valóban említőm volt, hogy meg vagy pokolva, ha nem térsz meg járkálódol. Igen, jó, hogy nem elé mondtad a te kezedet, és köszönöm, hogy még itt vagyok, itt lehetek, és gyermeked lehetek. Ezért magasztalom szent nevedet, és adjam olyan hitet mindenkinek, akik itt vagyunk, de akik nincsenek is itt, de imádják a nevedet, hogy bízunk benned, mert nálad örök életnek gyümölcse van. Így éljük át életünket ezen a földön kegyelmével. Amen.
Amen. Amen.
Istenem, áldom én is a te nagy nevedet. Nagyon hálás a szívem azért, hogy én itt lehetek, és hitben járhatok. Tudom, hogy ez nem tőlem van, hanem te vagy az, aki fénygyújtottál az én szívemben, hogy lássalak téged. Köszönöm, hogy hihetek benned, mert te vagy az igazság, és minden kincsnél fontosabb számomra ez a tapasztalat, hogy meg vagyok győződve róla, hogy a te ígéd igazság, hogy a bekövetkezendő dolgok úgy fognak megtörténni, ahogy te azt közölted velünk a Szentíratokban. Köszönöm, mennyi édesatyám, hogy szeretettel fordultál felém, nem az én érdemeim szerint, hanem a te nagy kegyelmedből. És imádkozom, hogy tartsd meg ezt a hitet bennem, add, hogy ne távolodjak el a te kegyelmettől, hanem értékeljem mindig nagyra azt a kiváltságot, amiben részesítettél engem, hogy a te fiad országának a polgára lehetek. Add, hogy bizonyos cselekedetekben is hagy tudjak a te dicsőségedre lenni, de ezt az élményt, hogy a hit az valódi számomra, és örömmel tölti el a szívemet, amikor a te igéd elér hozzám, ez mindennél többet jelent nekem. És kérlek, hogy tarts meg bennünket ebben a gyülekezetben is, szeretetben, egységben, hitben, hogy hagyd tudjunk dicsőséget hozni a te nagy nevedre. Hagyd tudjunk a gyülekezetben és a városunkban is a te nevedről tanúságot tenni, hogy megdicsőítessél, hiszen méltó vagy arra, hogy felemeljük a te nevedet. Köszönjük a te nagy szabadítódat, Jézus Krisztust, aki példát hagyott ránk, hogy a gyötrődés és rettegés között is hit maradt az ő szívébe, és ezáltal példaképpé lehetett, hogy bármilyen nehéz helyzetben is vagyunk, bármilyen mélyre is zuhanunk, te nem hagysz el bennünket, hanem kiragadsz onnan minket, és megerősített sziklára állítod a lábunkat. Te megtartod a mi hitünket, hiszen te Isten vagy, és mi csak emberek. Hogy lássuk mindig a mi semmiségünket, a mi kicsinységünket, és a te nagyságodat úgy, ahogy az van valójában. Köszönjük neked, Istenünk, hogy értünk lenyúltál, és megmentettél minket az örök kárhozattól, a te nagy kegyelmedből. Amen.